Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. Október 5-e, milyen nevezetes évfordulók történtek még ezen a napon?
Hát ezen a napon született Szabó Magda. Aztán...
Róla beszélgettünk valamikor egy korábbi napindítóban.
Így igaz. Azért most egy kicsit másokat vettünk előre.
Ugye ő Debrecenben született.
Bizony.
És ott múzeum, az irodalmi múzeum, az hát biztos, hogy ápolja is az emlékét. De hát a regényei meg a történetei azok széles körben ismertek.
És amit mindenki ismer róla, az az Abigail című sorozat, amit megfilmesítettek. És tényleg akár az ifjúság, akár a felnőtt embereket vesszük, akkor mindenki szeretettel gondol vissza, de szerintem a televízió már nagyon sokszor megismételte a sorozatot is, de ugyanezen a napon született 1936-ban Václav Havel is.
Egy másik
aki
író.
Szintén író, pontosabban neki azt hiszem, hogy a drámái azok, amelyek a leginkább említésre méltók, illetve hát, amit mi ismerhetünk, de nem tudom, hogy Magyarországon játszották-e talán egyet.
Hát nekem fogalmam sincsen. Szerettem volna találni valakit, aki róla beszél, de igazából ez nem sikerült. Úgyhogy hát éppenséggel, ha valaki többet tud róla, és ír nekünk egy e-mailt, akkor szívesen megszólaltatjuk. De hát lehet, hogy mondjuk inkább ilyen könyvdrámákat írt. Én nem tudom, hogy tényleg mennyire játszották a drámáit, de minden esetre ugye a rendszerváltozásban ő azért komoly szerepet játszott, tehát természetesen az akkori Csehszlovákiában, börtönben is volt korábban, és hát aztán így lett ő Csehszlovákia, majd Csehország elnöke, és hát akkoriban ugye úgy apostrofáltuk, hogy a csehek azért jól jártak, mert egy világhírű drámaíróból csináltak köztársasági elnököt, mi meg köztársasági elnökből csináltunk világhírű drámaírót. Na de mindegy, a lényeg, hogy még Szabó Magdára egy mondattal visszatérve,
igen,
hogy egyébként Szentendrén a Ferences gimnáziumban egy darabját előadtuk, hát nem én rendeztem, de a diákjaink előadták színpadon, és azon ő maga is ott volt, és hát nagyon, tehát én így, akkor ilyen értelemben személyesen is találkoztam vele.
Én pedig nemrég kaptam meg ajándékba a Csigaház című művét, amely most nem olyan régen jelent meg, talán tavaly jelent meg, és ezt még iskolás korában írta. Két füzetet találtak a kéziratával, úgyhogy az egész irodalmi munkásságát átírják szerintem emiatt, hogy most egy újabb műve is megjelent.
Na hát
de
akkor
van egy olyan évforduló is ezen a napon, ami neked nagyon szakmába vágó, mert hogy Zégner János András magyar természettudós és matematikus is jubilál, úgyhogy
róla
én
is
csak annyit tudok róla, hogy a Zégner kerék.
Igen, az a Zégner kerék, az ugye úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, hogyha egy függőleges kis vízcsövet látunk a szemünk előtt, ahol hát egyszer lefelé tud folyni a víz, és akkor erre mondjuk odaforrasztunk keresztbe, mint egy ilyen lefelé fordított T-alakban egy másik csövecskét, amely akkor ezt a lefelé folyó vizet ugye két irányba vezeti el, most már viszintesen. És amennyiben ennek a csőnek a két végét ellentétes irányban merőlegesre fordítjuk, még szintén a viszintességben, akkor egész egyszerűen, ahogy ezen a függőleges kis csövecskén lefelé folyik a víz, a viszintes csőben akkor ugye két irányba folyik, és annak a meghajlított két végén, ami ellentétes irányba, illetve hát körforgás szempontjából viszont ugyanabba az irányba mutat, akkor az elkezdi ezt a kereket körbe-körbe forgatni.
És ezt hol hasznosítják?
Ez a Zégner kerék. Hát, ez most egy jó kérdés, hogy ennek konkrét hasznosítása hol található, de például ugye egy hasonló
rendszerek?
Az lehetséges, annyira sajnos nem értek az ilyen mezőgazdasági locsoló rendszerekhez, de elképzelhető. Ugye vannak ezek az automata ezek, amik úgy forgatják önmagukat, és akkor beszórják az egész területet. Lehet, hogy ott ezen alapszik, de ezt nem tudom sajnos. Ugye én mindenkinek elmagyarázom a fizikát, de a műszaki érzékem az nulla ettől még. Na, de visszatérve,
nem így van.
Visszatérve, hogy az érdekes, hogy ugyanakkor hasonló az, hogyha mondjuk fémből készítünk ilyet, és ott nincsenek csövek, csak ilyen tüskék a végén, és erre elektromos töltést viszünk, akkor az szintén forgásba jön, ugye csak ott nem a kiáramló víz hozza a forgásba ezt a kis eszközt, hanem az úgynevezett csúcshatás, tehát hogy ott ha töltést viszünk egy ilyen csúcsos eszközre, akkor az ionizálja ott a részecskéket, és utána eltaszítja magától, és ezért ez ellentétes irányba elkezd forogni. Tehát tulajdonképpen az, hogy feltöltünk valamit, azt utána mégis mechanikai mozgássá, vagy mechanikai munkává tudjuk alakítani ezt az elektromos energiát. Úgyhogy, hát ugye Ziegner 1704-ben született, ezen a napon halt meg 1777-ben, igen. Tehát, hogy nem is az a fontos, hogy most az ő munkáit mondjuk ma még, vagy találmányát itt ma mennyire használjuk, hanem hát ő mondjuk hát a maga korában járult hozzá a tudománynak a fejlődéséhez.
De hát ahogy nézed, hogy mi mindenhez értett, akár polihisztor is lehetett, hiszen természettudós, matematikus, orvos, fizikus, egyetemi tanár is volt.
Hát a 18. században még azért éltek ilyen polihisztorok, vagy hát talán még nem annyira differenciálódott a természettudomány, hogy most tulajdonképpen mindegyik egy-egy életet kíván, vagy hát még egy orvos is, hát annak is egy-egy területére szánja rá az életét. Ugye például, nem tudom, még nézem itt az órát, hogy van-e időnk, egyszer kerékpároztam diákokkal, és akkor öreg diákjaim is voltak ott, az egyikük az fogorvos volt. És akkor hát az egyik gyerek ott, nem tudom, elesett, kicsit megsérült, nem történt semmi különös. Tehát mondtam ennek a srácnak, hogy hát Gergő, figyelj, hát a fogorvos vagy, mégis hát nézd már meg ezt a sebet, és akkor azt mondja, hogy hát tudod, ilyenkor tanították nekünk azt, hogy hívjatok egy orvost. Tehát hogy nyilván az, hogy fogorvos, hát az is egy élet. De hát az sebész, az is egy élet. De hát valószínűleg a 18. század közepén még azért ezek nem kívántak egy életet, hanem hát valaki még így át tudta fogni a természettudományos ismereteket. Na de minden esetre ugye...
De mennyire logikusabban kellett, hogy gondolkozzanak?
Ez így van. Ugye még Offenbach is, aki nem természettudós, hanem zeneszerző volt, hát ő 1880-ban ezen a napon halt meg, és hát miután ő is feldolgozta ezt az Orpheus és Euridiké témát, hát akkor az ő művének a nyitányából hallgassunk meg egy talán nem annyira nagyon ismert, de rövidke részletet. Thank you.
És ugyancsak ezen a napon 1781-ben született Bernard Bolzano cseh matematikus és filozófus, akiről én nagyon szégyellem, de nem sokat tudok.
Nem kell róla tudni, de azért jelentős személyiség volt. Bernard Bolzano valóban neve ellenére cseh származású volt, és egyébként 1804-ben katolikus pappá szentelték, tehát ő egy pap volt, de hát valamiképpen a matematika meg a tanítás az jobban vonzotta, úgyhogy hát tulajdonképpen az egyetemen helyezkedett el, a prágai egyetemen. Aztán hát konfliktusai is voltak, főleg a filozófiai nézetei miatt, és ugye, de matematikusként viszont nagyon fontos életművet hagyott maga után. Na, nagyon rövid az időnk, persze alig bő 2 percünk van. Ugye a matematikában nagyon sokszor az a kérdés, ugye, hogy most tulajdonképpen mire használjuk, vagy mi a fontos. És akkor ugye az ókori görögöknél, hát ugye valahogy egyszerűen fontossá vált a föld területeknek az elosztása, kimérése, és ott ugye innen, hogy földmérés, innen származik az a kifejezés, hogy geometria. És aztán ugye az egyiptomiaknál, meg mondjuk az ilyen különböző olyan népeknél, ahol hát mondjuk a gazdasági élethez használták a matematikát, hát ott ugye a számolás, tehát az aritmetika, hogy táblázatba gyűjtsük, hogy nem tudom hány korsó olajunk van, vagy mit adtunk el, vagy mennyi kamatot várunk. Tehát ott ez a számoló művészet volt az, ami nagyon fejlődött, vagy fontos volt, és aztán hát ugye később a matematikának persze hát különböző területei alakultak ki, vagy fejlődtek, és aztán az újkorban, hát ugye főleg egyébként Newton, ugye egészen, tehát a fizikának a forradalmi átalakulását az idézte elő, hogy arra a kérdésre például, hogy egy test hol van, arra akkor nem csak azzal válaszolt Newton, hogy most hát ez az autó, ez éppen nem tudom, mondjuk Isaszegen van, hanem egy függvénnyel adta meg, hogy az időben akkor mindig meg tudta mondani, hogy ez hol van, ez a tárgy, ez a test. Tehát, hogy bevezette a függvényeket a fizikába, és valamiképpen az újkorban a matematikának így egy ilyen nagyon központi részévé nőtte ki magát a függvénytan. És hát ez a Bolzano, ez voltak éppen ennek a modern függvénytannak, szakszóval analízisnek, függvényanalízisnek a megerősítésében, a megalapozásában, hát voltak éppen egy úttörő munkásságot végzett, úgyhogy, és hát aki szakmabeli, az ismeri a Bolzano, Weierstrass tételt is, úgyhogy nagyon fontos eredményei is voltak, bár nem minden eredményét publikálta, mert valahogy úgy érezte, hogy ez még túl korai, vagy ő maga se bízott abban, hogy az eredményeinek kedvező fogadtatása lett, de aztán utána később más matematikusok hát tökére vitték az alkotását. Úgyhogy a mi időnk lejárt, a hírekkel még jelentkezünk, de most elköszönünk a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán ült, köszönjük a figyelmüket.
Szép vasárnapot.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.